Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Imádkozzunk, hogy minden gyermekét gyászoló szülő támogatást találjon közösségében, és békét nyerjen a vigasztaló Szentlélektől, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. November 2-án tartjuk a halottak napját. Ezen a napon a katolikus egyház ünnepélyesen minden elhunytról, de különösen is a tisztulás állapotában lévő szenvedő lelkekről emlékezik meg, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtóosztálya. Az egyház a testi feltámadás és az örök élet hitével és az ebből fakadó reménnyel éli meg a halottak tiszteletének ősi cselekedetét, melynek minden nép a maga hagyományai szerint tesz eleget. Az egyház kezdettől fogva imádkozik a megholtakért. Szent Odiló, Klüni apát kezdeményezte, hogy miután minden szentek ünnepén az egyház megemlékezik a mennyország szentjeiről, másnap az összes megholtról is emlékezzünk meg. 1998-ban vált szokássá az ünnep, majd a 11. században a klüni bencések hatására széles körben elterjedt. Az egyház az ünnepen bizalommal kéri a mindenhatót. Add kegyelmedet elhunyt gyermekeidnek, hogy a földi élet halandóságát legyőzve örökre szemlélhessenek téged, aki alkottad és megváltottad őket. Fontos a templomainkat megvédeni, megerősíteni, megtartani. Hangsúlyozta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Velencén a részben megújult ófalusi Szent István király templomban tartott ünnepi szentmisén. Soltész Miklós kiemelte, azért támogatja a kormány a templomok felújítását, mert ha elengedjük templomainkat, azok kiüresednek, és kiüresedő templomokkal nem lesz erő az ateistákkal szembeni küzdelemben. A küzdelmet a keresztény embereknek folytatniuk kell, ha nem szeretnének úgy járni, mint Nyugat-Európában, ahol bezárják, átalakítják a templomokat, fogalmazott. Az államtitkár elmondta, első ütemben 35 millió forintot biztosítottak a munkálatokra. Ebből újult meg a katolikus templom szentélye is. Hozzátette, a nehéz helyzet ellenére a munkát folytatni fogják a templom teljes megújulásáig. A kormány a családok oldalán áll, nem a migrációt, hanem a családokat szeretné erősíteni, hangsúlyozta a kulturális és innovációs miniszter a TV2 műsorában. Hankó Balázs kiemelte, fontos, hogy mindezt nemzeti szinten erősítsék meg a nemzeti konzultációval, a magyarok támogatásával. Megjegyezte, hogy 2010 óta 30 családpolitikai intézkedés segíti a magyar családokat, és példaként a családi adókedvezményt említette, amelynek köszönhetően 3600 milliárd forint maradt a családoknál. Emlékeztetett rá, hogy az adókedvezmény mértékét két lépcsőben emelné duplájára a kormány. Első lépésben 2025 nyarán, másodikban pedig 2026 évelején. Ezzel az adókedvezménnyel egy 3 gyermekes családnál 100 ezerről 200 ezer forintra emelkedne az adókedvezmény mértéke 2026-ra, tette hozzá. Azok a családpolitikai intézkedések, amelyeket az elmúlt években hozott a kormány, családbarát nemzetté tették Magyarországot, hangsúlyozta. Végül az időjárásról. Szombaton délelőtt mindenütt gyorsan javulnak a látási viszonyok. Megszűnik a köd, de továbbra is felhős marad az ég. Inkább csak rövidebb időre süthet ki a nap az országban. Csapadék nem valószínű. Legfeljebb egy-egy helyen fordulhat elő kisebb eső. Délután észak felől elkezdhet csökkenni a felhőzet. Egyes helyeken ki is derülhet az ég, de a Dunától keletre egy összeáramlási zóna mentén, illetve a nyugati, délnyugati ország részben továbbra is sok marad a felhő. Az északi, északnyugati irányba forduló szelet egy nagy területen kísérhetik élénk erős lökések, viszont a Dunától keletre egy összeáramlási zóna mentén gyenge marad a légmozgás. Estére a Dunántúlon is csillapodik a szél, a Dunától keletre viszont egyre több felé megélénkül az északkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 12 és 17 fok között alakul. Híreket hallottak.
Néha megállok én lehajtott fejjel, kezem önkéntelen összekulcsolom. Néha önmagamba nézek lehújt szemmel, mit csináltam eddig rosszul én, nem tudom. Néha megállsz te is, hogyha nem lát senki, és a megtett utat végig gondolod. Néha önmagad sem tudod már szeretni, mit csináltál, hol rontottad el, nem tudod.
Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban megismételjük Bozsó Gyulával, az Északerdő ZRT műszaki osztályvezetőjével készült beszélgetésünket, akit dr. Súlyog Tamás, Magyarország köztársasági elnöke, a Magyar Ezüst Érdem kereszt kitüntetéssel jutalmazott. Összeállításunkban szó lesz a kitüntetett hivatástudatáról, a Bükkhegység értékeiről és könyveinek oktató szándékáról. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Ugye Magyar Ezüst Érdem kereszt a magyar köztársasági elnök adományozásával került ugye a birtokunkba. Én úgy gondolom, hogy tényleg nem akarok álszerénynek tűnni, de azt nagyon fontos elmondani, hogy azért ez a kitüntetés Miskolc, illetve a térség számára is fontos, hogy igazából ez egy nagyon komoly csapatmunka volt, tehát ez nem egy személyi érdem, én ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, hanem mindenképpen egy olyan csapat áll, akár az Északerdőn is maga, hogy az Északerdő is egy olyan tevékenységet folytat itt Borsodabói Zemplén vármegyében e tekintetben, hiszen egy ökoturisztikai elismerésként kaptuk ezt a díjat, ami mögött rengeteg munka van. Most hát tényleg mondhatom azt, hogy több évtizede dolgozunk azért, hogy azok a turisztikai, majdnem azt mondom, hogy üzletág, de nyilván ez nem egy üzletág, hiszen mindenképpen ez egy küldetés, amit a társaságunk végez az ökoturisztika vonatkozásában, hiszen azért látni kell, hogy maga, mint Északerdő, ő egy erdőgazdálkodási profilú vállalat, és mellette társadalmi szerepvállalás tekintetében vállalta azt föl, hogy az ökoturisztikát itt Borsod vármegyében erősíti, és hogyha végignézünk mondjuk az elmúlt 10 évet, csak mondjuk, hogy mi történt, hogy hogyan tégláról téglára, hogy történt az építkezés, és majd végigmegyünk rajta, akkor én azt gondolom, hallgatók is látni fogják, hogy ez nagyon sok mindent történt, és nagyon sok mindent tett az Északerdő is azért, hogy egy picit élhetőbb, és ebből a szempontból is jobb legyen a vármegyénk. Ha egy szót kellene mondanom, akkor természetesen az egy szó az lenne, hogy megtisztelő volt. Mármikor a felterjesztés megtörténetivel az előzetes értesítést is megkapta az ember, már az is egy nagyon megtisztelő érzés volt, hiszen azért én azt gondolom, hogy Magyarországot szolgálni, illetve magyar emberként itt akár Miskolcon élve is picit ugye az észak-magyarországi régiót, és ez egyébként maga a kitüntetési szövegben is szerepelt, hogy az észak-magyarországi régiónak a ökoturisztikai fejlesztésében játszott szerepér. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog volt. Egy pici, egy másik szót kell használnom, akkor a visszaigazolás az, ami számunkra is nagyon fontos, az, hogy az a csapat, aki ezen dolgozik, az jó úton halad, és érdemes ezen az úton járni, és érdemes folytatni. Pont itt egy példát, ahogy előtte beszélgettünk, hoztuk fel, hogy az acélkerék is megkopik, ha folyamatosan forog, de soha nem rozsdásodik el. Mi hiszünk ebben, hogy folyamatosan mozgásba kell lenni, és forgásba kell lenni, annak érdekében, hogy ezek a fejlesztések meg tudjanak valósítani, működni tudjanak ezek a fejlesztések. Illetve egy valamit nem szabad elfelejteni, hogy amikor egy-egy ilyen fejlesztés megvalósul, beszéljünk itt kilátóról, albarétumról, kisvasútról, bármilyen fejlesztést is említenénk, ami nagy horderejű volt mondjuk az elmúlt időszakban, ha például azt nézem, mondjuk világviszonylatban elsőként az első hibrid mozdony az itt a Vármegyében valósult meg, és ez tényleg nagyon fontos, hogy a világon kisvasúti hibrid mozdony az itt valósult meg először, ugye Miskolcon, akkor azt kell látni, hogy az nagyon jó dolog, hogyha meg tudnak valósulni ezek a fejlesztések, viszont ezeket a projekteket később üzemeltetni is kell, fel kell tartani. Gondoljuk itt a kilátókra, gondoljuk itt a kisvasútra, hogy abban is nagyon sok energiát van, illetve nagyon sok energiát fektetnek a kollégák, illetve az Északerdő, a társaságunknál lévő munkatársak is, hogy ezek valójában menjenek is és működjenek, vagy akár mondjuk a kék túrát, ha említem, én mindig nagyon büszkén vallom azt, hogy azért az országos kék túra, ami egy olyan brand lett ma Magyarországon, hogy megkerülhetetlen turizmus szempontjából, azért ezt ne felejtjük el, hogy Vármegyénkbe megy az országos kétnek az 1/4. És ez nagyon furcsa, hiszen ha megnéznénk, akkor úgy szinte fizikálisan se akar összejönni így elsőre a fejünkben, viszont itt letesz egy kanyart, hiszen elindul az Zemplénből, hát egy Cserehát, egészen Aktaleken fölkalandozunk, lejön ugye az Északbükkben becsatlakozik, és utána hagyja el ugye nyugati irányba Vármegyénket, tehát több mint 240 km az országos kék túrából az itt található, és azért ezt a kék túra útvonat fenn kell tartani, fejleszteni kell, üzemeltetni kell, ami azért nagyon sok energiát kell belerakni mindenkinek. Amikor még általános iskolás voltam, és bekerültem első osztályra, akkor még nem tudott az ember, hogy író-olvasni, viszont az osztályfőnökünk megkérdezte tőlünk azt, hogy ki mi szeret lenni, és ezt ő felírta egy kis papírra, és amikor utána elballagtunk 8-ba, akkor előkerült ez a papír, nagyon kedvesen, és ugye a papírra az én esetemben az volt írva, hogy erdész vagy állatorvos szeretnék lenni. Én azt gondolom, hogy ez már egy ilyen régi álom volt, tehát ez nem menet közben jött, amikor nagyon sokszor hallom azt, hogy menet közben formálódik úgy az ember, hogy mégis milyen életpályát szeretne választani. nekem valahogy a természettel való kapcsolódás az, az egészen én óvodáskorra nyúlik vissza. Így igazából már, amikor általános iskola a küszöbét átléptem, akkor már egy ilyen életcéllal indultam. És az, hogy az Észak-Erdőnél tudok dolgozni, ez a mi szakmánkban, ez egy érdekes dolog, mert hogyha megnéznénk, hogy nagyon sok helyen lehetne, hiszen azért 21 állami erdőgazdaságról beszélünk például Magyarország esetében, viszont hogyha valaki azért kicsit kitekint itt, ha most mondhatnám az, hogy kinézünk Miskolc ablakán, és Miskolc ablakán keresztül azt látjuk, hogy itt van a gyönyörű Bükkünk, itt van az Aktaleki karszt, a Cserehát, és nyilván a nagyon szeretett és vadregényes Zemplénünk, akkor én úgy érzem, hogy talán az egyik legszebb tájon járhatunk Magyarországon, tehát erdészemberként, hogyha megnézzük, hogy melyek azok a területek Magyarországon, ahol szívesen dolgozna, akkor szerintem nem a kérdés az, hogy itt a észak-magyarországi régió az egy gyöngyszem. Maga, hogyha egy ilyen életattitűdről beszélhetek, akkor egyértelműen mindenkinek megvan a szerepe, tehát erdészek nagyon sok, akik mondjuk műveléssel foglalkoznak, használattal, erdélyhaszon mellékvétellel, tehát nagyon sok mindennel lehet, én azt gondolom, erdészemberként foglalkozni. Talán, hogyha egy dolgot kellene kiemelni, akkor az mindenképpen az edukáció lenne, amit én úgymond, ha mondhatom azt, hogy zászlomra tűztem, és ugye azok a könyvek is, amik megjelentek, ott is ugye az egyik fő cél az volt, hogy azt a tudást, azt a generációs tudást, ami az erdész emberek fejébe van, abból mi visszaadjunk, hiszen mi nagyon sokat kaptunk ettől a szakmától minden tekintetben. És hogyha ebből a tudásból egy picit visszatudunk adni a társadalom felé, akkor ez nagyon-nagyon jó dolog, és ezek nagyon jó használható tudások. És most nem csak elsősorban az erdőtelepítés, és most látjuk, mindannyian tapasztaljuk a saját bőrünkön a klímaváltozást. Én azt gondolom, hogy az erdészek szerepe ilyen szempontból fel kell, hogy értékelődjön, hiszen az a fajta tudás, ami a dendrológiához, az erdőtudományához csatlakozik, az most előtérbe fog kerülni, hiszen a klímaváltozás tekintetében mindenfaj egy katona. És most katonákra van szükség, arra van szükség, hogy azok a fejegyedek, amelyeket elültettünk, vagy most fogunk ültetni, azok megvédjenek minket a klímaváltozás viharában. Ebből a szempontból is nagyon fontos. A másik, ami, hogyha megnézzük a könyveket, ugye nyilván a fenntartatóság, az ehető erdő, az erdőfinom, az pedig mind-mind arról szól, hogy szerintem az vitathatatlan, és ezt minden ember és a hallgatók is alátámasztják, hogy az egészség az a legfontosabb, hiszen ha nincs egészség, akkor semmi nincs. Tehát az az alapja a működésünknek. Itt a földi létünk, itt be vagyunk zárva a testünkben, és az, hogyha a testünk nem egészséges, akkor semmi nincs. Tehát mindenképpen erre nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, és hogy a táplálkozás az egészségnek szintén egy alapkérdése, és hiszünk abban, én személy szerint én is, hogy a tiszta forrásból származó egészséges alapanyagok használata, akár a magyar erdőkből, az nagyban hozzá tud segíteni ehhez, nem beszélve mondjuk ugye a gyógynövények vonatkozásában, ami szintén egy nagy szívügyem nekem is, illetve szívügyünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a fajta attitűd itt összekapcsolódik az edukáció, illetve ezeknek a kérdésköre, mi azt szeretnénk, hogy ebből a tudásból minél többet átadjunk. Én nagyon sokszor szoktam mondani, hogyha megyünk valóba beszélgetni, hogy ez a tudás ez nem a miénk, ez nem az enyém, ez nem az erdészeké, hanem ez egy nemzeti kincs, ez egy közös tudás, és ezt a közös tudást ezt át kell adni, illetve használnunk kell. Az biztos, hogy amikor bármilyen szakmáról beszélünk, teljesen mindegy, hogy pék, autószerelő vagy erdészről beszélünk, nyilván az ember gyermekkora van egy idealizált kép, hogy ez hogy is néz ki. Aztán persze, hogy belekeveredik az ember ebbe a történetbe, és ugye az élet sodrása viszi, akkor azért ezt felül tudja írni. Viszont én hiszek abban, az álmainkat mi saját magunk írjuk, és ezt tudjuk formálni is, és ezért gondolom azt, hogy valaki ezt a szakmát is úgy tudja megélni, ahogy szeretné, illetve próbálja alakítani és a sodrást maga vinni, akkor tényleg egy álom válhat valóra. Nagyon sok esetben, ha pont az ökoturisztika egy picit rákanyarodva, hogy talán ez a díj is, illetve a kitüntetés is arról szól, hogy mindig is a hitvallásom volt nekem személy szerint is, illetve a csapatnak is, hogy próbálunk új utakat keresni. Olyan szempontból, hogy ha megnézzük azt, hogy mondjuk egy ökoturisztikai tevékenységet hogy lehet folytatni, nyilván építünk egy kilátót, madármegfigyelő pontokat, fenntartjuk a különböző túróútvonalakat, ez egy nagyon szép dolog, nyilván ez egy alapelvárás, tehát én azt gondolom, ez a 100%. Viszont, hogyha szeretnénk egy picit 120%-osan működni, akkor viszont kellenek hozzá plusz dolgok. És mi ezen mindig fáradoztunk. Gondoljunk csak abba, amikor mondjuk fűzéradványival berítom, ami tényleg egy gyöngyszem, egy hatalmas nagy érték. Ott is például ennek köszönhetően Borsod vármegyét sikerült felrakni a térképre olyan szempontból, hogy amikor elkészült maga a fejlesztés, akkor a kezdeményezésünkre az arborétumok napja megvalósulhatott. Tehát Magyarországon, amikor az arborétumok napját ünnepli a magyar társadalom, akkor minden esetben visszautalnak a vármegyénkre, hiszen innen indult, itt volt a kiindulási pont, ez volt az alap, tehát, hogy bármilyen témával foglalkozunk, gondoljuk itt például az ehetőerdő, az erdőfinom, korábban írásos anyaga ennek a témának nem volt. Tehát, hogyha valaki próbál az ehetőerdő kapcsán fellapozni régebbi könyveket, nyilván voltak utalások, meg foglalkoztak, alapkérdésekkel csípke kökény, de ugye aki picit is elmélyedtebb a téma, látja, hogy itt azért egy sokkal magasabb szintre sikerült ezt emelni, és nagyon sokszor az volt a kiváltók, ha azt a szót nem használom, hiánypótló kiadvány, hogy az volt a kiinduló pont, hogy mi is próbáltunk rákeresni ezekre, próbáltunk ismert anyagot gyűjteni, akár az interneten, és nem volt. Tehát persze az internet is nagyon jó, de ha valaki egyszer nem digitalizálta az adott tudást vagy tartalmat, akkor az nem létezik, és nem szerettük volna, hogy ez a tudás elveszen, és ezért is indult ez a misszió, hogy egyszer ez valahol, akár először könyvformátumban, vagy digitális formátumban is megjelenjen. Úgyhogy igazából szerintem a fő cél az, hogy olyan utakat tudjunk járni, ami nem kifejezetten már egy megépült ösvény, hanem egy picit olyan helyekre is el tudjunk kalandozni, akár erdészeti vonalon, akár az ökoturisztikai vonalon, ami még járatlan út, és egy, ha most nagyon képletesen akarni fogalmazni, akkor egy macsétével utat törni, és egy picit megmutatni azt, hogy más utak is léteznek. Könyvek azok úgy jöttek sorba, hogy az első az Erdőfinom volt. Maga a könyv az 2019-ben jelent meg, de pont most volt egy évforduló, és nagyon összecseng az augusztus 20-szal, hiszen pontosan 10 éve indult ez a projekt, és 2014. augusztus 20-án volt az első bejegyzés ezzel kapcsolatban, amikor megfogalmazott, és ez már írásban is megjelent, hogy az Erdőfinom. Úgyhogy egész régi projekte nyúlik vissza, aztán 2019-ben manifestálódott ez a dolog, hogy a Covid-nak a, hát ugye nem sok pozitív hatás volt, de ez egy pozitív hatása volt, hogy egy picit ugye a maga a gasztrovilág leállt, és akkor egy ilyen lehetőségként ez a projektnek ez az eleme, hogy a könyv is meg tudott jelenni, ugye elkészült. És utána jött az iLab-bük, hát ez egy nagyon nagy szerelem, tehát nyilván a bükhegység értékeinek a bemutatása, az én úgy gondolom, hogy az én életemben is egy mérföldkő volt, és bízok abba, hogy a Bükk életében, illetve talán Miskolc életében is egy jelentős lépés volt. Ez egyetlen egy dolog mutathatja talán ezt, és ez megint ugye a visszaigazolás kérdése, hogy ez az út, ez jó-e vagy kevésbé, hogy például az iLab-ből egyetlen egy eladható, illetve értékesítő példány sincs már, illetve az összes iLab-ük elfogyott. Az Erdőfinomnál ez olyannyira van így, hogy ha három kiadást, tehát 2019-ről beszélünk, azóta három kiadást élt meg, és a három kiadás már mind elfogyott, és most a negyedik kiadásra vár, illetve ami nagyon pozitív visszajelzés, és ez tényleg azért ez büszkeség szerintem mindenkinek, aki részt vett a projektbe, hogy tavaly évben jelent meg, és ráadásul tavaly októberben az ehető erdő, tehát még egy éves sincsen a könyv, viszont most ott tartunk, hogy a teljes készlet lefogyott, és nincs már szinte ehető erdő, egy pár darab áll rendelkezésbe a raktárban, és most azon gondolkozunk, hogy az ehető erdőt is újra kellene nyomnunk. Ez azért is különleges, mert azért azt látni kell, hogy akár a nyomtatott sajtó, akár a nyomtatott könyvek már azért kevésbé futnak itt, a hangos könyvek, az elektronikus kiadványok, hát illetve a telefonon olvas nagyon sok ember, illetve ott tájékozódik, tehát azért a kézzelfogható könyvvilága, van egy korosztály, akinek természetesen ez még nagyon jó, de azért azt látjuk, hogy fiatalok már kevésbé ugye olvasnak könyveket, ezért itt is például volt egy kis formabontás, hogyha megnézi valaki ezeket a kiadványokat, akkor látja, hogy igazából inkább egy ilyen coffee table book jellegű kiadványok. Nagyon fontos, hogy ütős, velős, rövid szövegek találhatók benne, illetve nagyon-nagyon illusztris képanyaggal vannak ellátva, hogy ez a coffee table book jelleg, az összes információ benne van, de egy kicsit ugye sallangoktól lecsupaszítva, és a lényegre tör minden tekintetben, és ez mind a három könyvnél megjelent, és ez a kis formabontás hozhatta el az én személyes véleményem szerint ennek a három könyvnek a sikerét. Még egy érdekes dolog volt, pont az egyik legnagyobb könyves volt itt Miskolcon alapterületre, ugye a Széchenyi utcán található, és ugye amikor megjelent a 2023-as bestseller lista, akkor Ken Follettet maga mögé utasítva az Ehető erdő volt az, ami a legtöbb példányba fogyott itt Miskolcon. Hát ez is egy nagyon nagy büszkeség volt, hogy egy világírót letaszítva, most egy picit képetesen szólva, de tényleg a miskolci embereknek is úgy éreztük, hogy igen, ez fontos, hogy egy miskolci szerző, ennek a könyve, ami egy elég speciális témát dolgoz fel, azért valljuk be őszintén, tehát nem egy regényről van szó, az egy ilyen világírói szintet is mondjuk meg tud haladni esetleg. Abba biztos vagyok, hogy nagyon sok vonalon el lehetne indulni ebben a kérdésben, de ha egyetlen egy szót kell használni, 100%, hogy ez inspiráció lenne, hogy mi igazából ezekkel a könyvekkel inspirálni szeretnék az olvasókat, hogy kinyissunk nekik egy ajtót igazából, de azon az ajtón nekik kell járni. Tehát, hogyha megmutatjuk azt, hogy az erdőben ugyanúgy, mikor kimegyünk gombázni, például, hogy nagyon sok miskolci azon nagyon szeret gombázni, kimegyünk, úgy biztos vagyok benne, hogy azért a fajok tekintetében is az 10-15 alapfajt azért nagyon-nagyon sok ember ismer, mondjuk vargányák, róka, gomba, stb. Viszont nagyon sokszor mondtam már én is, hogy az erdő, mint erőforrás, ehető erdő vonatkozásában sokkal-sokkal többet tud adni, hogy a tiszta forrásban olyan alapanyagokat tudunk felsorolni, akár húsos termésekről, száraz termésekről, vadzöldségekről van szó, ami kiapathatatlan tárháza az alapanyagoknak, és itt van karnyújtásnyira. Mindenképpen úgy gondoltuk, hogy ebben a tekintetben kell inspirálni az embereket, hogy milyen lehetőségeik vannak, és lássuk be őszintén, hogy erről is beszélgettünk már korábban, hogy az Északerdő például szintén ők a turisztikai vonatkozásban ugye a vándortábor projektet ugye folyamatosan viszi, és ugye a vándortábor projektben sokszor jön az a visszajelzés, vagy látjuk visszacsatolást, hogy nagyon sok olyan fiatal van, aki különböző ételintoleranciában szenved, és mi hiszünk abban amellett, hogy persze nyilván nem orvos végzettségünk van, hogy azért az, hogy a magyar társadalom jelenleg is nyilván fiatal generációt tart, hogy mondjuk 10 emberből látjuk, hogy 2-3 ember valamilyen gluténérzékeny, lisztérzékeny, mindenféle különböző tojás, tej érzékenységben szenved. Valószínűleg ez az elfogyasztott táplálékkal is összefüggésben van természetesen, és ezért is úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy ugye saját egészségünkért tegyünk. Zaher Gábor, legismertebb magyar toxikológusnak van egy nagyon jó mondata, amely picit persze riasztó is, és félő így, egy kicsit így kimondva, így ennyire direktbe, de ez konkrétan így hangzik, hogy a magyar emberek késsel is villával lássák meg saját sírjukat. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy figyeljünk oda, hogy mit teszünk, milyen táplálékot teszünk a saját a családunk, illetve a gyermekeink, az unokáink asztalára. Ebben segít ez a két kiadvány, és próbálj inspirálni az olvasókat. Maga az iLab-ök is a most készülő Miskolc című könyv, az pedig igazából talán arról szól, amellett, hogy persze bemutatja a turisztikai értékeket, elmondhatjuk, ez egy turisztikai iránytű, ugye segítséget ad egy sorvezető, hogyha valaki a Bükkbe szeretne menni vagy túrázni. Igazából mégsem azt gondolom, hogy ez a fő célja, bár ez evidens lenne, hogy ez, hanem inkább az, hogy megfelelő helyre újra végre visszapozicionálja Észak-Magyarország értékeket. Tehát ugyanúgy, mint Miskolc város esetében, ami most készül könyv, és bízunk benne, hogy októberben már kézzelfogható lesz ez a könyv, hogy nagyon sokszor hallom az emberektől, és én is nyilván itt élek Miskolc belvárosában, és szembe jön néha ugye a fanyalgóknak a hada. Én azt gondolom, hogy maga ez a könyv is, ez olyan lesz, mint egy tükör. Hiszen, hogyha valaki beszél, nekünk is van a pszichológus barátaink, hogy amikor problémákat gerjesztünk, a problémák vannak, nagyon sokszor ugye a saját problémákat tükrözi vissza. Tehát én azt gondolom, hogy ha meglátjuk azt, és meg tudjuk látni, hogy milyen környezetben élünk, és hogy egyébként Miskolc mennyire egy szerethető város, és hogyha ezt a könyvet fellapozza valaki, és meglátja azokat, mi már digitális formátumban látjuk szerencsére ezt a kész művet, hogy mennyire hihetetlen sok értéke van a városnak, és ezt próbáljuk meglátni, és ezt tükörként ebbe belenézve ebbe a könyvbe viszont látjuk. Én akkor azt gondolom, hogy mi magunk is tudunk fejlődni ezen az úton, és hogyha mi egészségesen tudunk gondolkozni ennek a dolgok kapcsán, akkor szerintem ez egy ilyen win-win helyzet, és ezzel mindenki nyer. Nyernek a miskolciak, és nyer Miskolc is, hiszen kell hozzá az, hogy higgyünk ebbe a történetbe, mert ha elengedjük, akkor a város hiába fejlődik, hiába szép, hiába újítjuk fel a főteret, hiába újítjuk fel a házakat, akkor az kevés. Itt az emberek fejében is ez egy pozitív kicsengéssel kell, hogy szerepeljen. Ehhez szeretnénk mi egy ilyen kis kapaszkodót adni ezzel a könyvvel. Ha most nagyon nagy szavakat akarnék használni, akkor talán azt mondom, hogy turizmus szempontjából szerettük volna Miskolc Bibliáját megalkotni, illetve talán azt is mondhatnám, hogy ez egy ilyen értéklenyomat, egy értékúj lenyomat aminek az a célja, hogy ezt a 2024-es állapotot, amiben most vagyunk, ezt megmutatjuk, és egy ilyen képérték trezorként lementsük az utókornak, hogyha majd 100 év múlva, vagy 200 év múlva egyszer valaki fellapozza ezt a könyvet, hogy digitális formátumban ne talántán előkerül, akkor lássuk meg, hogy mi itt 2024-ben, itt Miskolcon, mi miskolci polgárok hogyan is éltünk, és hogyan is nézett ki a városunk. Maga fotózás szintén gyerekkorból, eredéshez igazából édesapámtól örököltem, hiszen ő is nagyon szeretett fotózni. Sikerült végigjárni a langlétrát, tehát tényleg ez a zenit tükörreflexes géppel indulva, diára fotózva, tehát ez egy ilyen nagyon hosszú folyamat volt. Viszont ami igazából most mozgatórugója itt az én életemben is a fotózásnak, az az, hogy erdészemberként nagyon sokszor, akár hajnalban, vagy napnyugtakor olyan helyekre tudunk eljutni, olyan helyeken járunk, akár a Fennsík, a Bükkfennsík, vagy akár Zemplén, vagy Aktaika, azt mondjuk egy vándortábor alkalmával, amikor mondjuk a Kerekkőre felvisszük a gyermekeket, az itt vándortáborozó gyerekeket, napfelkeltét megnézni, vagy naplementét megnézni, akkor olyan helyszíneken járunk, ahol azért mondhatom azt, hogy az átlagember, vagy egy dolgozó és nap mint nap robotoló ember nem biztos, hogy maximum szabad idejébe tud kijutni, de azért nagyon sokszor mi hétköznapokon is találkozunk ezekkel a természeti élményekkel. Benne mindig az fogalmazódik be, amikor ott állok mondjuk fönt a Kerekkő Zemplén tetején, egy 360 fokos panoráma látképpel egy napfelkeltekor, hogy olyan érzés, amit valahogy milyenkor azt érzi az ember, hogy ezt nem tarthatja magába, ezt meg kell mutatni az embereknek, ezt el kell mondani, mert egyszerűen, amikor az embert éri egy pozitív hír, vagy sokszor egy rossz hír, akkor ugye mit tesz, felhívja barátját, elmeséli, a családjában elmeséli, mert hogy ezt meg kell mutatni, és nekem a fotózás az egy ilyen flow, hogy amikor ér egy ilyen pozitív élmény, akkor ezt valahogy szeretné az embereknek megmutatni. Egy dolgot azért sajnálok, hogy azért, amikor mondjuk egy ilyen visszatérve a napfelkeltére a Kerekkőn, hogy azért azok az illatok, az a lágy szellő, amit ott az ember arcát vágja ott fönt a sziklaszigeten, az ugye nem jön át a fotókon. Azt egy picit nyilván sajnálja az ember, de mégis egy szeletét ebből az élményből tudunk adni, és szintén én az inspirációra tudok visszacsatolni, hogy ha mondjuk meglátja valaki mondjuk az Északerdő Facebook oldalán, aminek most már nem tudom, több mint 10 000-es követőtábora van szerencsére, vagy akár az Eltőerdő, vagy az Erdőfinom, vagy az iLabBők social médiában ezeket a képeket, akkor lehet, hogy inspirál embereket arra, hogy mondjuk a családba elmondja, hogy meglátta ezt a gyönyörű képet, és úgy gondolják, hogy akkor hétvégén, akár szombaton, vasárnap felhúzzák a túracipőt, és elindulnak az erdőbe túrázni.
Kedves hallgatóink! Elhangzott Zöld Hullám című műsorunk, amelyben megismételtük Bozsó Gyulával, az Északerdő ZRT műszaki osztályvezetőjével készült beszélgetésünket, akit dr. Súlyog Tamás, Magyarország köztársasági elnöke, a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetéssel jutalmazotta közelmúltban. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Október 24-én csütörtökön természettudományos mikrokonferenciának adott helyszínt a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum. Az előadók között volt Hegyesi Gábor, a múzeum biológusa, akik Poloskák a Zempléni tájakon címmel tartott előadást. Most őt hallják.
El lehet különíteni Zemplént Poloska szempontból az ország egyéb helyeitől?
Bizonyára különbözik, mint ahogy minden másban is különbözünk tőlük. Mi kurucok vagyunk, tehát mondjuk azt, hogy biztos, hogy különbözik, de nem ezért, hanem azért, mert egyrészt már nincs meg tökéletesen feldolgozó, ugyanakkor elég régi hagyományokkal bízunk arra, hogy a kutatás már megkezdődött. Az 1880-as években Horváth Géza ezeken a környéken is megfordult, tehát ő abaúi származású volt, és Forrón, illetve Varannón is dolgozott, hosszasan Komjátiban is, és hát a helyen is valószínűleg többször megfordult, sőt biztos, hogy többször megfordult, bár ez nincs így konkrétan kimutatva, de közvetlen kapcsolatban állt Csizer Kornilla, aki itt a vármegye tiszti főorvosa volt, és annak kapcsán, hogy ő, mint tiszti főorvos, felelős volt a filoxéra vész okozta problémáknak a megoldásában, a jelentések készítésében, Horváth Géza valaki ezt országos szinten is művelte, később ő lett ennek a filoxéra kutatásnak és a megoldásnak is a fő embere. Ő vele szoros kapcsolatban állt, nyilván személyesen is, de levelezésben pedig folyamatosan. Na most Horváth Géza a 1900-ban megjelent a Magyar Birodalom állatvilágában egy 150 fél zemplényi poloskát nevezett meg. Ez már akkor jelentős volt, vagy akkor nagyon jelentős volt, ma nem lenne jelentős, de hát azóta eltett egy jó pár évtized, igazából komolyabb kutatások itt ezen a téren nem folytak. Néhányan kutattak itt néhány napnyi terjedelemben, illetve én a múzeum kutatásai során elrakoskodtam a poloskákat, és néhány kollégám segített ezek meghatározásában, itt elsősorban Ridei Dávidot a Természettudományi Múzeumból, Vásárhelyi Tamást, aki már ugyan nem dolgozik ott, tehát nyugdíjba ment, illetve Kondorosi Erlődöt szeretném megnevezni, akik ebben segítettek nekem, illetve bízom benne, hogy még segítenek is a későbbiekben, hogy annak a jelentős számú összegyűjtött poloskának a feldolgozását minél pontosabban, szakszerűbben el tudjuk végezni. Nyilván az is indokolta azt, hogy a poloskákkal kezdtem el most foglalkozni aktívabban, mint eddig tettem, hogy jelentkeztek azok a problémák, ugye egyrészt a lakosság részéről a berepülő téli vendégekről, szállásvendégekről, a zöld vándorpoloskáról, illetve a márványos poloskáról, az ázsiai márványos poloskáról van szó, amelyek bejönnek a lakásainkba, illetve más fajok is, a nyugati levéllábú poloska, vagy például újabban elterjedt, és itt Újhelyben is megjelent a rőcsápú vándorpoloska, ami országosan még újnak számít, hogy itt ez megvan, még ez nincs publikálva, de itt az elmúlt év során rendszeresen előkerült. Tehát több alkalommal a városnak több pontjáról is sikerült több példányát is találni, tehát biztos, hogy ez itt él, vagy ugyancsak előkerült a korábban csak a Dunántúlról ismert üskés rablópoloska. Minap is találkoztam, itt is lehet látni belőle, az előadás során bemutattam néhány élő példányt, hogy tegnap előtt tettem el éppen ebből a célból, hogy prezentáljam a látogatók előtt ezeknek az érdekes megjelenésű állatoknak a kinézetét.
Most melyik, amelyiket bemutatod, egy ez üvegben
a,
van?
Ez a tüskés rablópoloska, ami a gyilkos poloskának egy közelrokona, de nálunk eddig ez nem fordult elő. Most az elmúlt két évben egy tucatnyi példánnyal sikerült találkozni, tehát ez itt megjelent.
De emberre nem veszélyes.
Tudtunkkal nem, de ott nézelődik a ház falán. Ilyenkor ősszel ugyanúgy, mint a többi másik. Lehet, hogy bebújik a lakásba, sőt, találtunk lakásban is télen telelő példányokat, nem okoznak ezek gondot, ezek nem emberre veszélyesek. A másik két poloska is legfeljebb a zümögésével zavarja a lakosságot, ami elég jellegzetes, mert ugye például nagyon szeretik a fényt, fény felé repülnek, tehát éjszaka, amikor az emberek tévét néznek, akkor ezek a nagy poloskák elég nagy zümögő hanggal oda repülnek. Na most, ha megfogják őket, akkor védekeznek és büdösek. Vagy egyébként nem büdösek, de bűzmirigyeik vannak, és azáltal, amikor megijednek, akkor ezt kibocsátják, hogy megmeneküljenek a dolgoktól, és akkor az ember kezén ez a szag ott marad úgy órákig. Még ha szappanozza, akkor is elég nehezen eltávolítható, de az ízük meg nem túl jó. Tehát, hogy mondjam, amikor málnával az ember bekap egy ilyen hasonló poloskát, akkor az ember tapasztalja, hogy ez a szag és az íz, az mivel járt, az kellemetlen érzések társulnak hozzá. Ez valószínűleg innen ered, tehát egy ilyen undort keltő dolguk van. Ők maguk ebben a formában nem okoznak problémát, tehát nem az emberre vadásznak és azért érnek be. Mondjuk a veteményes kertet, ezt megdézsmálják. Az én paradicsomomat is elég rendesen megszurkálták a zöld vándorpoloskák, de egyébként ott más poloskák is bűnösek voltak benne. Én ezt folyamatosan néztem, és próbáltam az ő létszámukat kordában tartani a megfelelő eszközökkel. Mert hogy én a paradicsomot nem azért neveltem, hogy ők jól lakjanak, és hát nem is az, hogy jól lakjanak, mert jut nekik is, de az, hogy azt is tönkre teszik, amit nem esznek meg, csak megszúrják éppen, és az tönkre megy tőle, az már nem okoz örömet nekem. Ilyen poloskák is vannak, és ugye még akkor arról a kis apró csipkés poloskáról nem beszéltünk, aki viszont óriási jelentőségű problémát okoz, azzal, hogy a tölgy levelét szívogatja, és csak az egész országban a 600 ezer hektárnyi tölgyes erdőnk levélzetének a jelentős részét tönkretette.
Ez új jelenség?
Hát ez nem új jelenség, annyira nem új, hogy 2009 1999-ben mutatták először szarvasról ezt az állatot, ez a dölgy csipkés poloska, ez egy pöttöm kis jószág, ami úgy nagyon szép, csak nagyon picike, ilyen a korpára a hajban képződő kis bőrlepedékre hasonlít a kinézete, átlátszó, millió számra van mindenhol, a városban is, de alapvetően a tölgyfákat szereti szívogatni, és azokon évente 3 nemzedéke, vagy 4 is lehet, ami kifejlődik, és hihetetlen szaporossága az összes tölgylevelet megszívogatják egy picit. Mindig csak egy picit, na de millió példány számra még a tölgylevelek millió is kevesek ahhoz, hogy ezt jól viseljék, és hát olyannyira, hogy amit kimértek kutatók, állítólag a tölgy levele, amit már sárgásbarnárová változik, azonnantól kezdve a fotoszintézisének kevesebb, mint 50%, tehát felét tudja produkálni. Na most ez már probléma, ez már összességében gazdasági probléma, és hát arról nem beszélve, hogy a tölgy egy darabig ezt tudja tűrni, de hogyha az időjárás és egyéb körülmények, más betegségek, stb. Is hatnak, akkor esetleg elpusztul a tölgyfa. Az erdeink jelentős részét adó tölgyfa, és akkor mi lesz az erdők helyén?
Eddig, ami poloskáról beszéltél, fajról beszéltél, bemutattad, az valahogy közvetett módon, de az emberre is idézőjelbe veszélyes, tehát megeszi a termését, vagy megrágja, vagy az erdők szerepét csökkenti, jelentőségét csökkenti. Olyan poloska, amit szerettünk, van.
Ez jó kérdés, egyébként nem rágja, hanem szívogatja, tehát ők nem rágnak, hanem szívnak, szipókás rovaroknak számítanak. Igazából, amit nagyon kedvelnek az emberek általában, az az úgynevezett bodopács, a verőköltő poloska, ami a tavasznak egy hírnöke, amikor még februárban éppen csak kisüt a nap, akkor ott napoznak, mint a katicák. Ugye a bodopács, ez olyan kedvesebb szó már, mint a poloska, tehát a katicabogárhoz hasonló kicsit, hogy kedveljük a katicabogarat, bár büdös és stb. De mondjuk ez például nem üdös, tehát érdekes módon ez nem szagos. Ez a verőköltő poloska, ez nagyon szép állatka, ő is egyébként bejön, bújik be, ahol tud, vagy a lovak bodobács, az hasonló hozzá, nagyon szép piros, fekete, fehér színű. Az a lovak bodobács, igen. Ez egy nagyon gyönyörű szép egyébként, tehát, hogyha az ember megnézi mikroszkópot, vagy nagy nagyítóval, ez nem csak egyszerűen piros, fekete és szürke színekben, vagy fehér színekben játszik, hanem ezen belül még további ilyen bársonyos foltok is vannak, és nagyon szép minták rajzolódnak ki rajtuk. Tehát nem véletlen talán az, hogy annak idején Horváth Géza a könyvébe poloskákról szóló magyarországi poloskáknak a monográfiájáról írott könyvében éppen erre az egyfajról közölt nagyobb színes ábrát, amit Hermontó készített ragál neki, tehát rajzolt neki. Tehát ez gyönyörű szép, és azon tényleg ezek a részletek megfigyelhetők, ezek a gyönyörű szép minták. Úgyhogy nem véletlen talán a lovakból dobács név se.
Nyilván az özönfajokat már említettük, de egyrészt az özönfajoknak, másrészt pedig a tudományosabb, alaposabb megismerésnek köszönhetően jelenleg innen az Zemplén környékéről hány poloska fajt azonosítottatok be?
Mint mondtam, Horváth Géza egy 150 körüli fajról, tehát ez a Tisza és a Hernád közti kis ország, szerintem az Zemplénnek, a Baújnak neveznék. Ennyi volt, amit ő adatként leközölt. Nyilván többet tudott, de a közönségeseket ő nem nevezte meg. Tehát az közönséges, akkor az országban is közönséges volt, tehát azt külön nem mondta se az, hogy Zemplén, se az, hogy a Baú, csak az, hogy az közönséges, tehát ez ugye elveszett az információ. Ezzel kapcsolatban mi ezeket is összegyűjtöttük, ki tudja, hogy jövőre közönséges lesz mondjuk a 7-petyes katica, tehát inkább még azt is adatoljuk, hogy nem is gyűjtjük be, de az adatokat megőrizzük. Hát nagyon sok olyan poloska is van, amit így szemre meg lehet ismerni. Tehát a csíkos pajzsos poloskát nem nagyon lehet összetéveszteni semmivel. A lovagbodobácsot már igen, mert ahhoz van egy hasonló faj, de mondjuk a verőköltő poloskát, vagy bodobácsot, azt nem lehet összetéveszteni, gyakorlatilag más faja, bár van egy rokonoda, az egyszíni szürke. Na, a lényeg az, hogy itt végeztünk kutatásokat, egyrészt a szakirodalmakat feltérképeztem, onnan itt gyűjtöttük a ide vonatkozó adatokat, ami Horváth Gézához képest olyan nagyon sokkal nem lendítette előrébb a tudományállását, viszont a saját kutatásaink, amik ugye 1992-től kezdődtek itt a múzeumban, annak a régi adatai, illetve azok feldolgozásából származó már korábbi információk, tehát megjegyzem, Rédei Dávid kollégám Budapestről, természetesen múzeum akkori múzeológusa feldolgozott itt jó pár száz példány, tehát elsősorban bódópácsokat és címeres poloskákat, illetve hát én még utána ezek alapján volt egy olyan anyag, amihez hozzá lehetett nyúlni a gyűjteményben, vagy magyarán hasonlító példányok voltak. Én magam is elkezdtem, és mostanra majdnem 500 fajt sikerült már a hazai poloskákból azonosítani. Tudni kell, hogy a hazai poloskák száma 890 körül van, tehát nincs 900 faj még.
Hoztál magaddal egy műszert, vagy valami szerszámot, ami a rovargyűjtés elengedhetetlen kelléke?
Hát ez a szippantó, tehát a poloskák már nem túl kellemes használni, hogy a szájjal működik. Egy kisebb cső vezet be egy dugón keresztül egy üvegcsőbe, azért, hogy látható legyen a benne levő dolog. Az üvegcsőnek a másik végén egy másik dugó, másik csővel egy kis szipóka, tehát egy ilyen, amin a levegőt megszívja az ember. De kicsire van egy tülháló, ami megakadályozza az a bejövő levegő a szánkba, behozza azt a törmeléket vagy apró állatot, amit beszippantunk vele. Azokat az állatokat fogjuk meg ezzel, amiket kézzel nem tudunk meg szétnyomni. Tehát a poloskák jelentős része ilyen nagyon kicsike. Tehát ezzel érdemes megszívni, tehát szippantózni őket. Akár egy fűhálós mintával vesszük, ahogy régen is csináltak, a növényzetet megcsapkodjuk, vagy a falombokat megcsapkodjuk, és akkor ezek lepottyannak, és azokat összeszedegetjük. Hát a nagyokat nem tudjuk, mert nem fér be a szippantónak a lyukán keresztül, tehát fél centi mondjuk az átmérő. Tehát ami ennél kisebb, azt beszippantjuk. Na most azt tudni kell, hogy az állatkák szagot bocsátanak, ha megijednek. Nem mindjárt az első, de amikor már 5-6-an összegyűjtek, akkor akár egymást is megharagítják, és akkor az embernek a szájába az a kellemes poloska íz összegyílik. Tehát némi önfeladatásra is szükség van, meg hát tudva, hogy azért ezek mérgezőek is lehetnek, ezek a anyagok, amiket ők kibocsátanak, az embernek visszafogottan kell dolgozni. Létezik egyébként olyan szippantó is, ami fújással működik, tehát a szájnál nem megszívni kell, hanem megfújni, és egy kis prüccök alapján lehet fújva is szippantani. Tehát ez egy sokkal kellemesebb a poloskák gyűjtése szempontjából. De alapvetően más módszerekkel is lehet poloskákat gyűjteni, és ezek tulajdonképpen szinte mindenhol, a fák lombjától, a gyepeken keresztül, a kerteken keresztül, a vízes élőhelyekig, konkrétan a vízekben is élnek. Tehát a legnagyobb poloskák mondjuk az arasznyi méretű, a szifójával, tehát légzőcsővel együtt akár 8-10 centit is elérő botfoloska, ami ragadozó, nem túl látványos, barna színű, a legnagyobb, de hosszúkás, nagyon vékony, tulajdonképpen az ájtatos manóhoz hasonló életmódot él, de a víz alatt. Tehát ilyenek is vannak a listában. Természetesen ezt az állatot nem az Zempléni hegységben kell keresni, hanem a bodrok közben, ahol a bodrok átterén levő holtágokban, csatornákban, ez nem is ritka.
A zempléni poloskákról az elmúlt percekben Hegyesi Gábort, a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum biológusát hallották. Most Vojnics András utazása a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 56. része következik. Felolvassa Szívós Győző.
Május 28-tól június 5-ig. Megállás nélkül rohantunk. Váltott vezetéssel is fárasztó volt. Volt, hogy eltévesztettük az utat, és tüskés bozótokon, mocsarakon és folyókon kellett keresztül vergődni. Aki nem járt Afrikában, nem tudhatja, ez mit jelent. De hajtottuk magunkat és a terepjárót, hogy legalább pár nyugodt napot nyerjünk a várva várt Szerengetin. Csak ott álltunk meg, ahol muszáj volt. Például elfogyott az üzemanyag, vagy éppen nem járt a Viktória-tó öblét átszelő komp. Útközben borzasztó szállásaink voltak. Ágyunk alatt patkányok tartottak körmenetet, a mennyezetről egér nagyságú svábbogarak zúdultak a mellünkre. A testünkön nyüzsgő kisebb állatokat már észesen vettük. Menünk langyos sörből és apró, fánkszerű, penészes és büdös süteményből állt. Főzőcskézni nem volt időnk, konzerveink fogyóban. A benzinkutak nagy része üres volt, az üzemanyagot valósággal úgy kordultuk össze. Nem éppen megnyugtató érzés úgy robogni az afrikai szavannákon, hogy a benzinóra már jó ideje nullánál, s csak a mindenható a megmondhatója, hogy a tartalék mikor fogy ki. A Viktória-tó melletti nagyváros, Mwanza után egy ideig nemrég épített remek műúton haladhattunk. De előtte még át kellett magunkat verekedni minden idők legrémesebb, bombázott betonútján. Ezen a néhány kilométeres szakaszon a mélygödrök olyan sűrűn helyezkedtek el, hogy még a legkisebb sebességgel sem lehetett őket kikerülni. Óvatosan, de bele kellett hajtanunk a lyukakba, miközben az útszélén battyogó gyalogosok sorra lehagyták a kocsinkat. Még az eddigieknél is nagyobb sebességre kapcsoltunk, hogy behozzuk az elvesztegetett órákat. Rohantunk akkor is, amikor letértünk a műútról, és egy jónak tűnő földúton a Szerengeti nyugati bejárata felé vettünk irányt. A térképpel sem nagyon törődtünk, időt sem szakítottunk rá, meg hát mellettünk ült expedíciónk egyik térképésze. Az út fokozatosan keskenyebbé vált, viszont szépen szaporodtak a kátyúk. Itt-ott már csak nem elakadtunk, de csak mentünk tovább, hiszen az irány nagyjából, legalábbis az iránytű tanúsága szerint megfelelt. Még aztán volt út, nincs út. Egy falu határában egyszerűen megszűnt. Kiszálltunk, bejártuk a környéket, még egy ösvényt sem találtunk. Végre arra vetődött egy fekete, aki, vannak még csodák, tudott néhány szót angolul. Hol folytatódik az út? Kérdezte Jancsi. Sehol. Itt a vége. Majd, hogy azt nem mondta, fuss el véle. De hát erre kell menni a Szerengetihez. Mondom, hogy ez az út nem vezet sehová. Itt a vége. Lemondóan ránk legyintett, mint akikkel úgysem lehet mit kezdeni, s ment volna tovább. Várjon csak! Jancsi idegesen szólt utána. Hát akkor merre menjünk? Van egy shortcut, útlevágás, megmutatom, és akkor nem kell visszahajtaniuk addig, ahol eltévedtek. Beült a kocsiba, és nekünk eszükbe sem jutott elgondolkodni azon, vajon itt Tanzánia nyugati végei mit jelent, ha az ember két ösvényszerű út között rövidít. Vezetőnk sem lehetett nagyon magabiztos, mert alig döcögtünk néhány száz métert egy köves mezőn kiszállt. Menjenek csak arra tovább. Nagy vonalúan a horizont irányába intett, s már ott sem volt. A mező után bokros domboldal következett, ahol keserves kínlódással törtünk keresztül az akácia bokrok között. Alig szabadultunk innét meg, fekete mocsárba süllyedtünk, de ezúttal megsegített a korábbi elakadások tapasztalata, meg az ég. Villám gyorsan kapcsoltam felváltva kettesbe és hátra menetbe, s addig ringattam előre-hátra a kocsit, míg kiszakadtunk a mocsár cuppogós öleléséből. Még javában csapkodtuk egymás hátát, hogy milyen ügyesek vagyunk, ezt is megúsztuk, amikor a folyópartra értünk. A folyó kavargó sárga vizet tajtékozva rohant, ami magában még nem is lett volna olyan nagy baj. De magas, homokos, omladékony partfalai függőlegesen zuhantak lefelé. András, az nem lehet, hogy itt kelljünk át. A rövidítést is eltévesztettük, megint mellé mentünk. Jancsi már egy közelben őgyelgő feketével tárgyalt. Afrikában szinte a leglehetetlenebb helyeken is előbb-utóbb felbukkan valaki. És a nagy hadonászás vége az lett, hogy bizony erre vezet a shortcut, itt kell átütni a folyón. Óvatosan a parthoz kormányoztam, míg hirtelen lebukott Jumbe orra, s aztán már nem volt más teendőnk, mint imádkozni, s várni, hogy mi lesz a dolog vége. A piros Toyota keresztbe fordult. Egyre gyorsulva szánkázott lefelé, elsuhant egy fatönk mellett, s nagy toccsanással ért vizet. Szépen talajt fogott, s nem fordult fel. Aztán gáztadva, rohamcsónakként süvöltöttünk át a folyón, s a túlpartra valósággal felugrottunk. Még pár önmagában keserves, de az eddigekhez képest könnyed kilométer, s ott álltunk a Szerengeti kapujában. Ledolgoztuk hát azokat a napokat, amiket előzőleg a kocsijavítás miatt elvesztegettünk. Két nap alatt megtettük az ötnaposra tervezett szakaszt, és sötétedés előtt elértük a Szerengetit. Sötétedés előtt, de kapuzárás után. Megint csak Jancsi diplomáciai képességeire volt szükség, hogy a már lakatokkal bajlódó Rangert jobb belátásra bírja, s beengedjen a paradicsomba. A formaságok elintézésére nem is maradt idő, majd másnap reggel. Bent voltunk végre a föld leghíresebb nemzeti parkjában. Boldogan fényképeztük a naplementét, lehet, hogy egyszer Jancsival társszerzőségbe kiadjuk 10 kötetes Afrikai Naplementék című munkánkat. Míg észre nem vettük, hogy nem messze tőlünk az út szélén óriási hím oroszlán ül, s gyanakodva figyeli ténykedésünket. 10 másodpercek alatt a kocsiban termettünk, s ezután már nagybátran innét bosszantottuk a sörényes vadat. Illetve csak bosszantottuk volna, mert ez egy teljesen szemtelen és tiszteletlen oroszlán volt. A hátulját mutatta nekünk, még le sem tudtuk fényképezni. A Szerengeti közepébe, Szeronera térségébe igyekeztünk. Közben már valóban besötétedett, s a reflektorfényben sok száz csillogó szempár tűnt fel. Gnúk álltak és heverésztek iszonyatos tömegben. Most már bizonyosak voltunk, hogy nem késtük le a nagy évi vándorlást. A gnúkhoz zebrák, topik és más patások csapódtak, s amikor leállítottuk a motort, a morgó, bőgő és röfögő hangzavar minden irányból körülvett, elborított. Ideje lett volna már sátrat verni, de nem tudtunk szabadulni, elképedve néztük és hallgattuk a színjátékot. Minden mozgott, minden élt. Amit az előbb bokornak néztünk, felugrott és odébb ügetett. Fák lódultak meg, a sziklák, amint a közelükbe értünk, csapatokba verődve nyerítettek. Viszont amit zsiráfnak hittünk, az valójában szélbe hajladozó fának bizonyult. Bivajok helyett bokrokat találtunk, és a nagy óvatosan becserkészett oroszlán hirtelen kővé változott. Valószerűtlen volt minden, az is, hogy mi itt vagyunk. A szurok sötétben nem éppen könnyen, de végül megtaláltuk a kempinget. A szokásos módon egy campsite feliratú tábla jelezte, hogy ez itten a kemping, és ezzel aztán el is mondtam mindent, amit ezekről a kempingekről el lehet mondani. A nem létező komfortért cserébe viszont igazi Afrikában vertük fel apró sátrunkat. Köröttünk az éjszakába burkolózott szavanna. A szállodának, az igazgatási épületeknek a hangja sem hallatszott el hozzánk. Ezen az éjjel kivételesen nem indítottam be a generátort. Jancsival megbabonázva hallgattuk a közvetlenül a sátor körül bömbölő oroszlánokat és a kacagó hiénákat. És ezerszer is elismételtük. Itt vagyunk végre.
Elhangzott Vojnich András utazása rejtelmes Kelet-Afrikában. A mű 56. részét hallották. A felolvasó Szívós Győző volt. Ezzel már az Erdőfohásza véget ért. Búcsúzom, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, valamint a technikus Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 90.